Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Számos érdekességet tartogat a mai műsor is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen röviden előjáróban. Agyba szerelhető mikrocsip segíthet a mozgássérült embereknek. Találtak egy hangyát, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát. A világ szárazföldi ökoszisztémáinak csupán 3%-a érintetlen. A zajszennyezés kockázatos a fák számára. Veszélyeztetett állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki szegedi kutatók. Példátlan római kori maradványokat találtak Nagy-Britanniában. Még mindig nem tudják biztosan, mikor és hogyan keletkeztek a rejtélyes Nazca vonalak. Aztán szó lesz arról is, hogy milyen a világ legcsendesebb szobája, ahol maximum egy órát lehet kibírni. És előttünk a mélytengeri bányászat lehetősége, ez is a témák között. Mindenek előtt azonban egy 60 éve történt eseményre emlékezünk. Ekkor járt először ember a világűrben. Jurij Alekszejevics Gagarin, a szovjet légierő 27 éves pilótája, 1961. április 12-én a Vosztok egy űrhajóval 1 óra 48 perc alatt egyszer megkerült a Földet, majd sikeresen landolt az előre kijelölt körzetben a Szovjetunió területén. Gagarin személyében a világon először járt ember a világűrben, és ezzel új korszak kezdődött az emberiség történetében. 1931. március 9-én született a Szmolenszki körzet egy kisközségében, Klusinóban. Apja bútorasztalosként, anyja fejűnőként dolgozott a helyi termelőszövetkezetben. Gagarin 1951-től öntőmunkásnak tanult, majd a Szaratovi műszaki főiskolára iratkozott be, ott szeretett bele a repülésbe. Csatlakozott egy repülőklubhoz, majd felvételizett az Orenburgi repülőiskolába, ahol 1957-ben első osztályú minősítéssel avatták pilótává. Jelentkezett az űrkutatási programba 1959-ben, és a több lépcsős válogatási folyamat után 3000 jelölt közül került be a 20 kiválasztott közé. Az űrhajózási bizottság 1961 tavaszán úgy döntött, hogy Gagarin indulhat elsőként az űrbe. Vélhetően ebben az is közrejátszott, hogy a társai közül ő volt a legalacsonyabb és a legkönnyebb, így jobban elfért a Vosztok egy szűkös kabinjában, és az űrhajónak kisebb súlyt kellett vinnie. A világtörténelem első űrhajósa tehát 1961. április 12-én közép-európai idő szerint 7 óra 7 perckor startolt el Bajkonurból a Vosztok egy hordozórakéta ágyugójóhoz hasonló gömb alakú űrkabinjában. A Földet óránként 28 000 kilométeres sebességgel 181 és 327 kilométer közötti magasságban 108 perc alatt kerülte meg, majd 9 óra előtt 5 perccel Szaratov közelében ejtőernyővel épségben landolt. Ma már tudjuk, hogy koránt sem volt problémamentes Gagarin űrrepülése. A Vosztok 1 a tervezethez képest jóval magasabban állt pályára, és a visszatérés közben is felmerültek problémák. Amikor Gagarin elkezdte a fékezést Egyiptom felett, nem sikerült leválasztania az űrkabint a műszaki egységtől, ami miatt a kabin rázkódni és pörögni kezdett. A fékezési manőver ezért nem a tervek szerint alakult, az űrkabin a számítottnál nagyobb sebességgel érte el az atmoszférát, és csak nehezen, izzó tűzgolyóként fékeződött le. Gagarin testére óriási nyomás nehezedett, amit a csodával határos módon mégis túlélt. Sikerült időben katapultálnia, és ejtőernyőjén függve a Volgához közeli Szmelovka falu mellett egy szántóföldön ért földet. Gagarin a féle két lábon járó propagandaként beutazta az egész világot. 1961-ben Magyarországra is ellátogatott. A nyílt arcú, egyszerű és szerény fiatalember mindenhol rokon szenvet keltett. Számtalan kitüntetésben részesült, még ásványt, aszteroidát és a Holdon egy krátert is elneveztek róla. A társadalom számára rendkívül értékessé vált Gagarint eltiltották a repüléstől, sőt, még az autóvezetéstől is, mint veszélyes tevékenységtől. 1968-tól repülhetett ismét vadászgéppel. A szovjet űrhajósok egységének parancsnoka, majd a később róla elnevezett kiképző központ parancsnok helyettese lett. Jurij Gagarin 1968. március 27-én máig tisztázatlan körülmények között egy kétszemélyes MiG gyakorlógép fedélzetén légi baleset áldozatává vált. A mindössze 34 évet élt Gagarin kozmikus repülése új korszakot nyitott az emberiség történetében. Emlékére 1962. április 12-e az űrhajózás napja. 60 éve járt tehát először ember a világűrben, erről hallottak az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti egy jövőbe mutató technológiai újítás, agyba szerelhető mikrocsip segíthet a mozgássérült embereknek, és szó lesz arról is, hogy találtak egy hangyát, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát, hogy melyik ez, rövidesen kiderül, maradjanak velünk.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió.
A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik.
Agyba szerelhető mikrocsip segíthet a mozgássérült embereknek. Ez a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Elon Musk üzletember, fejlesztő, többször több helyen hangoztatta, hogy milyen reményeket fűz az egyik vállalkozásához. A cég egy agy számítógép csatlakozáson dolgozik. A jelek szerint nem hiába, új eredményekkel jelentkezett a vállalat, amely az agyba szerelhető mikrocsipeken dolgozik, és amelyek idővel a bénulás ellen is megoldást jelenthetnek. A munka ma még persze nem tart itt, de így is jól haladnak. Egy újabb videójukon az látható, ahogy az egyik kísérleti alany pusztán a gondolataival irányít egy videójátékot. A Page nevű makákó ezt a koponyájába, pontosabban a motoros kéreg jobb és bal oldalába illesztett chip segítségével tudja elvégezni. Ez a parányi műszer képes kapcsolatot teremteni egy adatátviteli eszköz, illetve az idegpályák között. A fejlesztők azt állítják, hogy az összeköttetés révén neurális aktivitással, gyakorlatilag gondolatokkal is elvégezhető egy-egy feladat. Jelen esetben a videójátékozás. A bemutató azért is hangsúlyos, mert ebből is látszik, hogy a beültetett chip nem zavarja az állatot. A mikrocsipet műtéti úton egy precíz műszerrel ültetik a koponyába. Ez az általános vélekedéssel ellentétben viszont alig látszódik. A tech guru legutóbb malacokba rakott hasonló diódákat, és a beszámolók szerint esetükben is működött. A publikált majmos videó után megkereste a fejlesztőket egy férfi, aki 20 évvel ezelőtt autóbalesetet szenvedett és nyaktól lefelé lebénult. Azt írta, bármikor számíthat rá a cég, mint egy ilyen kísérlet önkéntese. A fejlesztők szerint erre akár már az idei évben is sor kerülhet. A vállalat jelenleg is tárgyal az illetékes hatósággal, hogy megkezdhessék a kísérleteket. Ha ez megvalósulna, akkor a mozgássérült emberek számára lehetővé válna, hogy a számítógépüket vagy a mobiljukat pusztán a gondolataikkal irányítsák. A művelet olyan precizitást igényel, hogy a beültetést egy sebészeti robot végezné el. A chip körülbelül 1000 idegsejtet lenne képes megfigyelni. Ez tehát a jövő. A folytatásban pedig még kapcsolódunk a témához, már ami az agyat illeti. Találtak egy hangyát, ami összezsugorítja, majd vissza is növeszti az agyát. Az amerikai tudósok szerint a Harpegnatus saltator fajba tartozó hangyák képesek arra, hogy a kolónia fenntartása érdekében radikálisan megváltoztassák a testük felépítését. Egy Indiában honos hangyafaj, egyes dolgozói képesek összezsugorítani az agyukat és feldúzzasztani a petefészküket, hogy királynőjük pusztulása esetén biztosítsák a kolónia túlélését, és ha valamilyen okból ez az álkirálynői státuszuk megszűnik, belső szerveik visszaalakulnak eredeti állapotukba, állapították meg a kutatók. Az állatvilágban csupán néhány faj képes megváltoztatni az agya méretét. Még kevesebb tudja visszaállítani azt eredeti állapotába. A rovarok körében most először sikerült azonosítani egy olyan fajt, amely ezzel a képességgel büszkélkedhet. A hangyáknál általában lárva állapotban eldől, hogy dolgozók vagy királynők lesznek-e. Ha egy hangyát megfelelően táplálnak és megkapja a szükséges hormonokat, akkor jó eséllyel királynővé válik. Más esetben azonban terméketlen dolgozó lesz, megfosztva a feljebb jutás lehetőségétől, kivéve, ha a Harpegnatus saltator fajba születik. A királynő elpusztulása általában a kolónia vesztét jelenti, ám ezen faj kolóniái funkcionálisan határtalanok. Mindössze néhány órával a királynő pusztulását követően rituális összecsapások kezdődnek a dolgozók között. Az egy hónapig is elhúzódó viadalokból azok a dolgozók kerülnek ki győztesen, amelyek képesek párbajozni és közben aktiválni a petefészküket. Ezek az álkirálynők, egy 100 fős kolóniában általában 5-10 van belőlük, elkezdik termelni azt a feromont, amellyel ráveszik társaikat, hogy uralkodónak kijáró módon kezeljék őket. Ezek a reprodukcióra képessé vált dolgozók végül párosodnak társaikkal, meghosszabbítva a kolónia életét. A petefészkük ötszörösére duzzad, megtöltve az egész potrohot, az agyuk pedig 20-25%-kal zsugorodik, ami a kutatók szerint azt a célt szolgálja, hogy a korlátozott erőforrásokat a petetermelésre fordítsák. És a hangyák után maradunk még a természetben, a világ szárazföldi ökoszisztémáinak csupán 3%-a érintetlen, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a zajszennyezés kockázatos a fák számára.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A világ szárazföldi ökoszisztémáinak csupán 3%-a érintetlen, ezzel folytatjuk a műsort. Erre jutott egy brit kutatás. A vadonnak az emberi tevékenység által háborítatlan töredékei, főként az Amazonas és Kongó trópusi erdeinek, Kelet-Szibéria és Észak-Kanada erdeinek és tundráinak és a Szaharának a részei. Az invazív, vagyis idegen honos fajok, például a macskák, rókák, nyulak, kecskék és tevék, súlyos károkat okoztak viszont Ausztrália honos fajaiban. A vizsgálat során nem találtak érintetlen területeket. A tudósok javaslatai szerint kis számban vissza kellene telepíteni a fontos állatfajokat, például elefántokat vagy farkasokat a sérült régiókba. Ezzel a lépéssel akár a világ szárazföldi területeinek 20%-án helyre lehetne állítani az ökológiai érintetlenség állapotát. Korábbi elemzések arra jutottak, főként műholdas felvételek alapján, hogy a föld felszínének 20-40%-át csak kismértékben befolyásolta az ember. A mostani tanulmány szerzői szerint azonban az erdő, a szavanna és a tundra felülről érintetlennek hathat, a talajszinten azonban hiányoznak a létfontosságú fajok. Az elefántok például terjesztik a magokat, miközben fontos tisztásokat hoznak létre az erdőkben, a farkasok pedig kordában tartják a szarvasok és jávorszarvasok populációját. Az új tanulmányhoz az élőhelyek emberokozta károsodását bemutató térképeket kombinálták olyan térképekkel, amelyek megmutatják azokat a helyeket, ahol eltünedeztek az állatok, vagyis túl kicsi a számuk ahhoz, hogy egészséges ökoszisztémát tartsanak fenn. Széles körben elfogadott, hogy a biodiverzitás válságban van. Az oroszlánoktól a rovarokig sok vadon élő populáció zsugorodott jelentősen, többnyire az építkezések és növénytermesztés érdekében tönkretett élőhelyeik miatt. Az egyik tudományos labban megjelent kutatás 7000 faj elterjedését bemutató térképet használt. Az adatok nagy része emlősökre vonatkozott, de számos madár, hal, hüllő, kétéltő és növény adatait is elemezték. Az érintetlen területek közül több őslakos közösségek vezetése alá tartozó régiókban található. Az elemzés a déli sarkvidékre nem terjed ki. És ezek után még mindig maradunk a természetben, érdekes felfedezés, a zajszennyezés kockázatos a fák számára. A zajszennyezés hosszú távon kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat, derül ki egy amerikai kutatásból. Az építkezések hangja, az ipari zaj, valamint az utak és vezetékek építéséből származó zaj jelentősen megnőtt az elmúlt évszázad közepe óta. Míg korábbi vizsgálatok már észtelték a beporzó rovarokat és állatokat elijesztő zaj rövid távú hatását a fa populációkon, a hosszú távú hatásokat eddig kevésbé kutatták. Amerikai kutatók új-mexikói fa populációkat vizsgáltak, melyek magas szintű mesterséges zajnak voltak kitéve 15 éven át. Vizsgálatuk során 75%-kal kevesebb fenyőnövendéket találtak a zajos területeken, mint a csendeseken. Ezt követően olyan helyszíneket vizsgáltak, ahol vagy nemrég kezdődött a zaj, vagy nemrég szüntették meg a zajforrást. A szakértők arra számítottak, hogy a vizsgált boróka és fenyőpalánták populációja helyreáll, amikor a zaj megszüntével visszatérnek a terjedésüket segítő szajkók. Ehelyett azonban hosszú távon csökkent a fiatal növények száma, mivel a szajkók nem akartak visszatérni. Az egyik tudományos labban megjelent tanulmány egyik szerzője, Jennifer Phillips szerint az eredményeik rávilágítanak arra, hogy a zajszennyezés hatása gátolhatja a beporzó és terjedést segítő állatok tevékenységét a zaj megszünte után is. A zajra érzékeny állatok, mint amilyenek a bozót szajkók is, megtanulják elkerülni az érintett területet. Időbe telik, amíg ezek az állatok ismét felfedezik ezeket a korábban zajos régiókat, és nem tudjuk, hogy meddig tart ez. A városvezetési döntések során a zaj és egyéb érzékszervi, köztük a fényszennyezettség hatásait is jobban figyelembe kellene venni a szakemberek szerint. Ennyit tehát arról, hogy a zajszennyezés kockázatos a fák számára. Ami pedig a folytatást illeti, arról hallhatnak, hogy veszélyeztetett állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki szegedi kutatók, illetve példátlan római kori maradványokat találtak Nagy-Britanniában.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben témánk, hogy veszélyeztetett állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki szegedi kutatók. Afrikai elefántokat és más veszélyeztetett állatokat védő lövésdetektort fejlesztettek ki a Szegedi Tudományegyetem STL kutatói. Az eszközöket Kenyában próbálják ki. Az amerikai Vanderbilt Egyetemen indult el a fejlesztés, amellyel két szegedi tudós az afrikai elefántokat és később további veszélyeztetett állatfajokat akar megvédeni. Maróti Miklós, az STE számelmélet tanszékének vezető docense, a Tennessee állambeli Nashville-ben találkozott Kalmár Györggyel, az STE műszaki informatikai tanársegédjével. Két másik magyar kutatóval együtt fektették le a projekt alapjait, amely a rendőri munkában már régóta alkalmazott lövésdetektorok elvét követi. Az STS kutatók fejlesztésének újdonsága, hogy az afrikai elefántok nyakára rögzítik a 2 kg súlyú eszközt, amely ezáltal az állattal állandóan együtt utazik, és szükség esetén hangjelzéssel riaszt, így ijesztve el a vadorzókat, akik az értékes elefántcsontért vadásszák illegálisan az állatokat. A fejlesztés komoly kihívások elé állította a tudósokat. Meg kellett oldaniuk, hogy több éven át képesek legyenek észlelni a hangokat az eszközökkel az elefánt nyakán. A korábbi lövésdetektor rendszerek ugyanis csak néhány hónapig működtek, szemben az STS kutatók új fejlesztésével, amely már 2 évig képes védelmet nyújtani az elefántoknak. Megoldandó problémát jelentett a hangok jó minőségű rögzítése is. A burkolat védi a szerkezetet a trópusi időjárás viszontagságai ellen, ám ez rontja a hangátvitelt. A megoldásként alkalmazott műgyanta bevonat egyszerre nyújt kellő fizikai védelmet és teszi lehetővé a minőségi hangrögzítést. A májusban kezdődő kenyai kipróbálást alapos előkészületek előzték meg. A kutatócsapat George Wittemeyerrel, az elefántok nemzetközileg elismert szakértőjének segítségével először teheneken, majd a San Diego-i állatkertben elefántokon is sikerrel tesztelte találmányát. Hamarosan két kenyai elefánt részesül szegedi védelemben. Az STE innovációs díjjal elismert kutatók reményei szerint az eszköz a jövőben az elefántok mellett akár más veszélyeztetett állatfajok esetében is segítséget jelenthet majd az orvadászokkal folytatott küzdelemben. A folytatásban pedig egy példátlan római kori maradványleletről számolhatunk be, amelyet Nagy-Britanniában találtak. Angliában, de talán az egész egykori római birodalom területén egyedülálló római kori maradványokat fedeztek fel az angliai Észak-Yorkshire-ben egy építkezésen. Az épületkomplexum magában foglal egy kör alakú központi helyiséget, az abból kiinduló termeket, továbbá egy fürdőt. Az angliai műemlékvédelmi hatóság bejelentése szerint hasonló elrendezésű építményt még soha nem találtak Nagy-Britanniában, és egyelőre nem tudnak hasonlóról az egykori római birodalom más területén sem. Az építmény talán egy uraság fényűző lakhelye lehet, talán egy kultikus célokat szolgáló intézmény, esetleg a kettő kombinációja. Elképzelhető, hogy egy gazdag ember villájáról van szó, amelyet később vallási célokra alakítottak át. A szakemberek szerint fantasztikus lelet a páratlan komplexum. Vallási épületnek látszik, egyfajta férfi klubnak, fürdő is van hozzá. Minden esetre egy nagyon izgalmas hibrid épülettel van dolgunk, a tudósok szerint. Hogy a szokatlan leletet a későbbiekben esetleg látogathatóvá tegyék, a római kori maradványok területét nem építik be lakóházakkal, hanem meghagyják közterületnek. Ennyi tehát arról, hogy páratlan római kori maradványokat találtak Nagy-Britanniában, és a folytatásban is maradunk még a történelemnél, még mindig nem tudják biztosan, hogy mikor és hogyan keletkeztek a rejtélyes Nazca vonalak.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Mint ahogy ígértem a folytatásban témánk, hogy még mindig nem tudják biztosan, mikor és hogyan keletkeztek a rejtélyes Nazca vonalak. A Peruban található Pampas de Jumaná nevű fennsíkon felfedezett, megközelítőleg 2000 éves gigantikus mértani alakzatok, azaz geoglifák, monumentális állatfigurákat ábrázolnak és szinte nyíl egyenes vonalakként húzódnak a vidéken. A vonalak legismertebb kutatója a német származású matematikus nőből archeológussá lett Mária Reich. A világhírű tudós szerint a Nazca vonalak megismeréséhez három módszer áll rendelkezésre. A gyalogos megközelítés, a kilátóból történő megtekintés, és vagy kis repülővel felszállni, és nem túl nagy magasságból felülről szemlélődni. Gyalogosan semmit sem látni, legfeljebb az 5-15 cm mély barázdákat, amelyek csak távolról állnak össze hosszú egyenes vonalakká, vagy az ismert figurákká. Az egyik nem túl magas, 13 méteres kilátótorony a Csendes-óceáni partvidék fő közlekedési ütőre, a Pan-Americana út mellett épült. Vele szemben egy másik, magasabb, 18 méteres torony található. Tetejéről több vonal és pár figura, úgynevezett geoglifa látható. Legjobban a gyík, a kéz és a fa. A vonalak közös jellemzője, hogy nem keresztezik egymást. A figurák gyakorlatilag csak felülről láthatóak. A vonalak elkészítése nem okozhatott gondot, elég volt köteleket kifeszíteni, de az ábrákat, például a hatalmas, 110 méter hosszú majmot vajon hogyan csinálhatták? Egyes szakértők úgy vélik, hogy projekcióval, azaz kivetítéssel. Egy pár méteres modell majom lehetett az alap, és ennek egyes részeit, az eredeti méretet többszörösen rámérve rajzolták meg. Hitelt érdemlően a Nazca vonalakkal kapcsolatos talányok egyike sem nyert még bizonyítást. Sem az, hogy pontosan melyik helybéli kultúra idején készültek, több is létezett ezen a vidéken az elmúlt két évezred során, és az sem, hogy milyen célból. Egyesek szerint a közeli nagyváros nevét viselő egyik preinkakor, a Nazca kultúra időszámításunk előtt 6.-8. század termékei, mások szerint az annál sok évszázaddal korábbi úgynevezett Paracas kultúra időszámításunk előtti 8.-től 1. század idejéből származnak. A miért kérdés megválaszolása még nehezebb. Sok szaktekintélyt, kutatót, hobbi régészt, etnográfust, vállalkozót foglalkoztatott korábban, és késztetett gondolkodásra ma is. Az elmúlt 60-80 év alatt számos teória született, de jelenleg egyikről sem lehet biztosat mondani. Mária Reiche a vonalakban csillagászati összefüggéseket vélt felfedezni, egyfajta csillagképnaptárra gyanakodott. Zelkó Zoltán magyar kutató trigonometrikus vonatkozásokkal rendelkező óriási térképnek gondolta őket. Többen az ott élő indiánok hiedelemvilágának megnyilvánulásait látják az ábrákban, de hidrológiai vonatkozások is felmerültek. Egyesek szerint a vonalak lehetséges vízkivételi helyekkel hozhatók összefüggésbe. Két amerikai kutató, Julian Nutt és Jim Woodman a helyszínen talált finom szövésű, de rendkívül erős anyagmaradványokból arra következtetett, hogy az ott élő népek már képesek voltak hőlégballonokat építeni, és azokkal a táj fölé emelkedvén gyönyörködhettek a hatalmas figurákban. Az általuk épített modell elvileg a korabeliekre hasonlító hőlégballon majdnem 5 kilométer tett meg a nagyjából 50 négyzetkilométeres terület felett. Mindenki számára ismert talán, hogy a svájci származású Erik von Däniken a földön kívüliekkel való kapcsolat bizonyítékát látta a NASCAR fennsík jelenségeiben. Szerinte idegen lények instruálták az építőket, és azok az űrhajóik leszállóhelyeként működtek. Ez az elképzelés az egyes vonalak esetében még csak-csak mutathat valamiféle belső logikát, viszont nem ad magyarázatot a figurákra, például a kutyára, majomra, kolibrire, gyíkra, pelikánra, pókra, bálnára vagy virágra. Az ábrák csak a levegőből láthatóak jól, és gyakorlatilag csak onnan ismerhetőek fel. A sok gigantikus ábra közül talán az óriás vagy űrhajós figurája a legérdekesebb. Ha az tényleg évszázadokkal, sőt évezredekkel ezelőtt készült, már pedig igen, akkor komolyan el kell gondolkozni azon, hogy miért ábrázolhattak egy emberi alakot a mai űrhajósokéra emlékeztető sisakban és szkafanderszerű ruhában. Ahogy a NASCAR vonalak tekintetében még sok mindenre, úgy erre sincs egyelőre tudományosan elfogadott magyarázat. Ennyit tehát arról, hogy még mindig nem tudják biztosan, mikor és hogyan keletkeztek a rejtélyes NASCAR vonalak. A folytatásban pedig egy másik érdekesség. Rövidesen kiderül, hogy milyen a világ legcsendesebb szobája, ahol maximum egy órát lehet kibírni, és szó lesz arról is, hogy előttünk a mélytengeri bányászat lehetősége. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A következő percekben kiderül, hogy milyen a világ legcsendesebb szobája, ahol maximum egy órát lehet kibírni. Az abszolút csend hangja egyáltalán nem az, amire számítunk. Az egyik amerikai programfejlesztő cég washingtoni központjában a mérnökök az akusztika tudományát az abszolút határok közé szorították. Megtervezték a világ legcsendesebb szobáját, amit teljesen elzártak minden külső hangtól. Első hallásra mindez nagyon jónak tűnik, és az ember szinte már elképzeli, ahogy a vasárnap délutánját egy ilyen hangszigetelt kamrában tölti. Ám a valóság nem is állhatna távolabb az igazságtól. A boldog élmény helyett a puszta hanghiány valójában elviselhetetlen, ami felhívja a figyelmet a különböző testi funkciókra, amelyeket általában úgymond elnyom az általános háttérzaj. Ilyenek például a saját szívdobbanásunk, vagy akár a vérkeringésünk hangja. Az egyik tudományos portál szerint senki sem bírná egy óránál tovább ebben a szobában, amelyet vízhang nélküli szobának neveznek. A belsejét mind a hat oldalról mély, üvegszálas, V-alakú elemek alkotják, amelyek alakja bizonyos frekvenciák elnyerésére és csillapítására szolgálnak. Falai szigetelt acélból és lábvastag betonból állnak, míg a padló acélkábelekből, amelyek összekapcsolódnak és úgynevezett trambulin hálót képeznek. Az ajtó és a környező helyiségek körüli tömítések további szigetelési réteget adnak. Mindezek eredményeként a szoba a hangok 99,99%-át elnyeli, ami gyakorlatilag némává teszi az emberi fül számára. A vízhang nélküli szobában a háttérzaj negatív decibelekben mérhető, ami -20,6 decibel, és ami jóval az emberi hallás küszöbértéke alatt van. Összehasonlításképpen egy csendes hálószoba 30 abszolút decibel. Ennek a megdöbbentő csendnek köszönhetően a vízhangmentes kamrát a Guinness rekordok könyve a világ legcsendesebb helyének ismerte el. A tudósok szerint azonban a szoba talán túl csendes, mert bár a legtöbb ember nem élvezi a hangoskodást, de ha valami már ennyire csendes, akkor az összezavarhatja a testünket. A fülünk ugyanis nem csupán a hangok és forrásaik azonosítására alkalmas. A belső fül urok alakú csatornái folyékony és finom, szőrszerű érzékelőket tartalmaznak, amelyek segítenek megőrizni az egyensúlyunkat. Visszhang nélkül a beépített tértudatunk eldől, és szédülni kezdünk. Elsőként azonban a csend egyfajta elviselhetetlen csengésként nyilvánul meg a fülünkben, ezért az emberek többsége nem is szándékozik bent maradni egy ilyen süket kamrában néhány másodpercnél tovább. A szédülés és a fülzúgás mellett hamarosan elkezdjük hallani a szívverésünket, a gyomrunk működését, a véráramlást, de még a saját ízületeink surlódását is, ha valamilyen finom mozdulatot teszünk. Egy visszhangmentes kamrában az ember maga lesz a hang. Ilyen tehát a világ legcsendesebb szobája, ahol maximum egy órát lehet kibírni. És végül következzen egy érdekes felvetés, előttünk a mélytengeri bányászat lehetősége. Tudjuk, hogy a karbonsemlegesség, illetve a káros anyagkibocsátás megszüntetéséhez szükséges lesz, hogy az akkumulátorok gyártása a csúcsra járódjon. Ehhez pedig egyre több alapanyagot adó ritka fém kell. Ezek kitermelése jelentősen fokozható abban az esetben, ha az óceánok fenekén lévő darabos kőzetek felhozatalára koncentrálnánk. Ezek ugyanis kifejezetten gazdagok például kobaltban, amire nagy szükségünk lenne. Környezetvédelmi szakemberek azonban óvatosságra intenek, mert nagyon keveset tudunk a tengerfenék ökoszisztémájáról, arról pedig még annyit sem, hogy mit okozhat a kőzetek kitermelése. Emiatt sokkal inkább a technológia fejlesztésében és más anyagok felé fordulásban látják a jövőt, és egyáltalán nem támogatják a kitermelést. Újszerű felvetés tehát, hogy előttünk a mélytengeri bányászat lehetősége, de érdemes megfontolni ezt. Ennyi fért a mai műsorba, híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.